Köszöntöm az adó info hallgatóit, a mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnerem Falcsik István, az Eresen Vám jövedéki és hulladékgazdálkodási tanácsadás üzletágának vezetője. Egy évvel ezelőtt a vállalatok még éppen hogy csak foglalkoztak azzal, hogy mi is lehet az az EPR és MOHU rövidítés. Mindenki próbálta ezt megfejteni. Az EPR ugye a kiterjesztett gyártói felelősség. Ennyit már gondolom mindenki tud, aki érintett ebben, de mi az elmúlt egy év tapasztalata? Hogyan birkóztak meg a cégek ezzel a feladattal?
Ugye hozzávetőleg az egy éve már igazán lázban égett, EPR lázban a gazdálkodóknak a döntő többsége. 23 év eleje volt inkább az, amikor kezdték ízlelgetni és megismerni ezeket a fogalmakat, vagy rövidítéseket, hogy EPR, MOHU, és hogy a hulladék gazdálkodásban milyen változások lesznek. Ugye a 23-as év volt az, amikor már valamikor a 23-as év közepén bevezetésre kerül hivatalosan is az úgynevezett kiterjesztett gyártói felelősség, vagy ahogy ezt megismertük, ugye az EPR. Amit alapjaiban el lehet mondani az EPR-ről, hogy ugye az mindenképpen a hulladék gazdálkodáshoz köthető, és tulajdonképpen annak az Európai Uniós iránynak egyfajta magyar leképezése ez, hogy mindenképpen a termékek hulladéká válásának és a hulladékként való kezelésüknek a költségeit, azt azok viseljék elsősorban, akik ezt a terméket gyártják, azaz innen adódik az, hogy gyártói felelősséggel tartozik valaki azért, hogy ha egyszer hulladékká válik a terméke, akkor az megfelelő módon és megfelelő képpen legyen hasznosítva, valamilyen módon kezelve. Most ennek a technológiája ugye abból adódik, hogy aki gyárt egy terméket, és amennyiben az EPR kötelezettség alá tartozik, akkor aznak értékesítése során, forgalomhozatala során fogja megfizetni ezt az EPR díjat. Egy kísértetésen hasonló, úgynevezett környezetvédelmi termékdíj, mint fizetési kötelezettség már hosszú évek óta, már több mint 10 éve ugye létezik, aminek egyébként a több oka közül az egyik ugyanez volt, hogy tulajdonképpen valamilyen módon hozzájáruljon a termékek hulladékká válásának a kezeléséhez. Amikor az EPR-t bevezették, akkor nagyon sokan abban reménykedtek, hogy nagy valószínűséggel ez az EPR fel fogja váltani a környezetvédelmi termékdíjat, azaz ugye a korábbi kötelezettség helyébe fog állni ez a kötelezettség. Azonban ez nem teljesen így történt, az megállapítható volt, hogy a jogalkotó szinte ugyanarra a termékkörökre állapítja meg az EPR kötelezettségeket, mint a termékdíj. Néhány termék áramban van ugyan különbség, a termékdíjban van további 3 olyan termékáram, amelyikre csak termékdíjat fizetünk, de tulajdonképpen itt a hozzávetőlegesen 10 fő termékáram az teljesen ugyanaz. Ez ugye azt is eredményezi, hogy az EPR, mint egyfajta fizetési kötelezettség, az valójában azért mégiscsak felváltja a termékdíjat, csak nem teljes egészében, azaz a kettő átfedésébe, a kettő közös halmazának a metszetébe tartozó termékkörökben, termékáramokban, áramokon kívül minden másban EPR díjat fizetünk. Azonban a jogalkotónak a megoldása az nem egy ügyfélbarát megoldás lett, ugyanis a termékdíj bevallást megtartotta, a termékek vonatkozásában környezetvédelmi termékdíjat ugyanúgy, mint az EPR vonatkozásában negyed évente mindenképpen be kell vallani, és a bevallásnál általában az esetek 90%-ában, 98%-ában 0% fizetési kötelezettség van a termékdíjnál, hiszen a szabályok szerint, ha valamilyen EPR díjat fizetünk, akkor azért termékdíjat már nem fogunk fizetni. Azt is látni kell, hogy az EPR díj az néha a többszöröse, mint az adott termékre korábban fizetett környezetvédelmi termékdíj. Ez ugye azt jelenti, hogy nyilvánvalóan ez valahol a gazdasági körforgásban beépült a termékeknek az árában. Vannak olyan termékkörök, ahol az EPR elég komoly fizetési kötelezettséget is jelentett, így például az elektromos termékek vonatkozásában, vagy akár a csomagoló anyagok, csomagoló szerek esetében, ami ugye azért komoly kérdés, mert szinte minden termékben van csomagolva, minden terméknél figyelembe kell vennünk azt, hogy valamilyen csomagolást vagy csomagolóeszközt tartalmaz.
Tehát akkor lényegében van két párhuzamosan egymás mellett futó rendszer, viszont az, aki EPR-díjat fizet, annak nem kell környezetvédelmi termékdíjat is fizetnie, hogyha jól értem.
Tulajdonképpen egy teljesen párhuzamosan folyó rendszer van, azáltal, hogy a termékdíjrendszer nem szűnt meg. Annyi differencia azért van, hogy az EPR, mint fizetési kötelezettség és mint más irányú kötelezettség, tehát nyilvántartás, bevallási kötelezettség, vagy adatszolgáltatási kötelezettség, ez a hulladékgazdálkodás területére tartozik. Ebből adódóan ugye egészen más szabályok vonatkoznak rá, mint a környezetvédelmi termékdíjra, ugyanis a környezetvédelmi termékdíj kvázi adóként fizetendő, ez nagyjából azt lehet mondani, hogy az adó fizetési kötelezettségekre vonatkozó szabályok alkalmazása történik meg a termékdíjnál, és nyilvánvalóan ebből adódóan ennek a NAV lesz a címzettje, és NAV lesz a gazdája is, a termékdíj ellenőrzését is a NAV végzi. Ezzel szemben az EPR, az ugye a hulladékgazdálkodás területére tartozik, a hulladékgazdálkodási hatóság, ennek mint hatóság a gazdája, és a rendszerbe beékelődött egy úgynevezett konceszor, mint gazdálkodó, aki tulajdonképpen bonyolítja az egész EPR működését, ha lehet így mondani, azaz maga a konceszor az, akinél be kell regisztrálni az EPR kötelezetteknek, és a konzesszoron keresztül kell kvázi adatot szolgáltatni, és aztán a konzesszortól kapjuk meg a számlát, amire egyfajta számla fizetési kötelezettséget teljesítve fogjuk fizetni az EPR díjat. Maga a hatóság, a hulladékgazdálkodási hatóság tulajdonképpen annyi szerepet játszik ebben a kérdésben, hogy ő az, aki ellenőrzésre jogosult, és köteles is ugye ezekben az ügyekben, illetőleg, hogyha szankciót kell alkalmazni, akkor tulajdonképpen a hulladékgazdálkodási hatóság lesz az, aki a szankciót, mint hatóság alkalmazza. Nyilván felvetődik a kérdés, hogy ugye amennyiben van nekünk egy konceszorunk, aki ugye a MOHU ebben az esetben, és ugye hozzávetőlegesen több mint 30 évre nyerte el ezt az adott tevékenységre a jogot, tehát hogyha ő, mint gazdálkodó, az, aki bonyolítja ugye az EPR-nek és irányítja az EPR működését, akkor vajon ugye az ellenőrzés hogyan fog alakulni, mivel ellenőrzési joga nyilvánvalóan a MOHU-nak nem lehet, ezért az ellenőrzést maga a hulladékgazdálkodási hatóság fogja elvégezni majd, ha egyszer tapasztaljuk az ellenőrzésnek a létét. Ugyanakkor a jogalkotó megteremtette annak a lehetőségét, hogy magának az a hulladékgazdálkodási hatóságnak, és kvázi fogalmazunk így ezáltal egyébként a MOHU-nak is, meglegyenek az eszközei, és elég komoly eszközei ahhoz, hogy hatékonyan tudják majd ellenőrizni az EPR kötelezettségek teljesítését. Az egyik ilyen jogi eszköz az, hogy mivel az EPR és a termékdíj között nagyon sok hasonlóság van, ebből adódóan ugye a NAV és a hulladékgazdálkodási hatóság kicserélheti egymás között az adataikat, és megállapíthatják azt, hogy mondjuk aki termékdíjat fizet, az tulajdonképpen alanya mindenképp az EPR-nek is, és így ugye a kettőt összevetve elég hatékony ellenőrzést lehet végezni. Szintúgy nagyon hatékony az az ellenőrzési forma, amikor tulajdonképpen a NAV-tól érkező a NAV-hoz beérkező adatokhoz hozzáférhet mondjuk majd a hulladékgazdálkodási hatóság. Gondoljunk abba bele, hogy az adóhatóság az tulajdonképpen szinte mindent lát jelenleg, ugye az export-import folyamatokat, valamint ugyanakkor látja azt is, hogy milyen számlakibocsátások vannak, azaz milyen belföldi kereskedelmi folyamatok vannak, és rálátása van nyilván a tagállami forgalmakra is. Szóval ezekhez az adatokhoz a hulladékgazdálkodási hatóság hozzáfér. Egy másik nagyon hatékony eszköz szintén van már a jogszabályban, mégpedig az, hogy az ellenőrzésben már járatos pénzügyőröket igénybe lehet venni majd az EPR ellenőrzések során, míg a jogszabály azt is megállapítja, hogy tulajdonképpen ennek mennyi lesz a fejkvótája, azaz egy pénzügyőr után egy-egy ellenőrzésnél mennyit kell fizetni majd.
Milyen tapasztalatai vannak az elmúlt egy évnek arra vonatkozóan, hogy a cégek mennyire voltak jók, mennyire állták meg a helyüket az EPL regisztrációban, illetve az adatszolgáltatásban?
Elég nehezen indult az én megítésem szerint az EPL-nek a bevezetése, az elfogadása. Egy teljesen új kötelezettségről volt szó, és teljesen újszerű is volt a magyar gazdálkodók számára. Nagyon nehezen abszolválták a szabályokat. Elején ugye a regisztrációs kötelezettségre hozzávetőlegesen nagyjából mondjuk így, hogy egy negyedéves időszak volt magában a megjelenő jogszabályok elsajátítására, illetőleg a gyakorlati feladatoknak az elsajátítására, ami azt jelenti, hogy ugye regisztrálni is kellett, különféle módon lehetett az a MOHU-nak a honlapján regisztrálni. Ezt egyrészt hangsúlyozom, a gazdálkodók nagyon nehezen tudták megtenni, illetőleg ugye nyilván a MOHU-nak is egy nagy feladat volt ez, és ebből adódóan ott is fennakadások voltak, hosszú idő volt, amíg azt lehet mondani, hogy gördülékenyen lehetett már minden kérdésre választ kapni, és minden fajta regisztrációt megtenni. Én tapasztalatom szerint ugye az első negyedéves bevallások, aminek körülbelül most van az első éves határideje, tehát így ősszel kezdődtek az első bevallásaink, azt lehetett megállapítani, hogy álláspontunk szerint az EPR kötelezetteknek körülbelül a fele volt az talán, aki tudta venni az akadályt. Olyan állapotban volt, olyan nyilvántartásokkal is rendelkezett, amely alapján bevallást lehetett tenni. Aztán nyilván ez ahogy a következő bevallási időszakok teltek, úgy tanulta mindenki tulajdonképpen az EPR-nek az összes gyakorlati szabályát, és ennek megfelelően ez folyamatosan emelkedett. Szerintem a következő negyedéves bevallása, tehát valamikor már az év vége felé, vagy a következő év elején, amikor a következő negyedévnek a bevallása volt, már jelentősen többen tettek bevallást, már sokkal magasabb számokat produkáltak én szerintem. És aztán ez folyamatosan, ugye most az egyéves fordulóra én úgy látom, hogy még mindig vannak ugyan olyan gazdálkodók, akik valamilyen szinten nem tudtak ezekkel a szabályokkal vagy megbarátkozni, vagy nem tudták elsajátítani, de még mindig nem tesznek EPR bevallást és EPR nyilvántartást, és nem fizetnek EPR díjat. Én megítésem szerint mindig van ilyen, most már nem bocsátkoznék százalékban, mert ennek ezeknek a száma jelentősen kisebb, mint korábban, de úgynevezett potyautasok még mindig vannak. És hát ezekből még mindig csak egy része olyan, aki nem akar valamilyen negligenciából tenni bevallást, és van még mindig olyan, aki ezt nagyon nehezen sajátítja el. Ugye a legnagyobb problémáink általában a külföldi gazdálkodóinkkal voltak, akiknek nyilván Magyarországon vagy minimális jelenlétük van ugye a munkavállalót, illetve vagy tulajdonképpen egyáltalán nem. Ebből adódóan a pénzügyi képviseletek és az ÁFA regisztrált tagállami gazdálkodók, akik itt helyezik forgalomba a termékeiket, ők is EPR kötelezettek voltak, és az ő esetükben volt talán a legnehezebb ezt megoldani. Aztán van speciális változata is, hogy az EPR kötelezettségnek ez pedig az úgynevezett elkereskedelemben a nem telepedett külföldiek által végzett kereskedelmi tevékenység. Ott szinte megkerülhetetlen a tanácsadói segítség tekintettel arra, hogy ott olyan képviselőt kell választania az EPR kötelezettnek, aki belföldön letelepedett, és ez a belföldön letelepedett tanácsadó fogja tulajdonképpen vállalni a felelősséget is, az anyagi felelősséget is az EPR-nek a befizetésére.
Fejlődött egyébként az EPR rendszer az elmúlt egy évben, tehát az a probléma, amit a cégek tapasztaltak, az visszahatott arra, hogy változzon, átalakuljon, fejlődjön ez a rendszer?
Igen, én úgy érzem, hogy nagyon sokat fejlődött, még mindig rengeteg fejlődni valója van, főleg az EPR és a termékdíj közötti ellentmondásnak a feloldása mindenképp szükséges lenne. Továbbá vannak olyan kérdések, amelyek valamilyen okból kifolyólag nem akarnak a jogalkotó átmenni, azaz úgy ítéli meg, hogy ez nem indokolt még. De minden esetre ugye számtalan kérdés vetődött fel, nagyon sokszor változott a szabály. Ugye a minisztérium, mint kvázi mondjuk így, hogy a jogalkotásért felelős, nagyon sokszor változtatta a szabályt, tehát igazította az én meglátásom szerint a gazdálkodói igényeknek. Ugye a gazdálkodói oldalon jelentkezett egy olyan fajta igény, hogy az EPR-t valamilyen külső szolgáltatóval, EPR kötelezettségeket, amely külső szolgáltató segítségével oldja meg a gazdálkodó. Ez kvázi a korábbi termékdíjhoz képest egy sokkal összetettebb kérdés volt, hogy addig, amíg korábban a termékdíjat általában vagy termékdíjra szakosodott tanácsadók, vagy adótanácsadók segítségével teljesítették, és nagyon gyakran egyszerűen a könyvelők voltak azok, akik ezt megkapták, ezt a feladatot. Addig az RPR-nél tapasztaltuk, hogy itt a könyvelő általában már szóba sem jött, és ugye jóval komolyabb hulladék gazdálkodási ismeretekkel kellett rendelkezni ahhoz, hogy valaki az RPR-ben segítséget tudjon nyújtani. Ugye az RPR esetében az magában az EPR jogszabályokon, fogalmazunk ki, konkrét szabályokon kívül ismerni kell az egyes hulladék ágazati szabályokat, például a csomagolásra vonatkozó rendeletet, akkor az elektronikai berendezésre vonatkozott, és hát ebből adott ezek annyira összetett kérdések voltak, hogy jelentősen nagyobb szakmai kihívás volt, mint mondjuk a termékdíjjal kapcsolatosan, és így lehet is látni azt, hogy még a tanácsadói szakmán belül is kifejezetten megosztotta azokat a személyeket, hogy ki foglalkozik, és ki nem foglalkozik EPR-rel.
Mi lehet hosszú távon a környezetvédelmi termékdíj sorsa, hiszen ugye említettük azt, hogy sok esetben a kiterjesztett gyártói felelősség, tehát az EPR, illetve az ehhez kapcsolódóan fizetendő díj, ezek átfedésben vannak egymással.
Igen, olyan szoros kapcsolat van a két fizetési kötelezettség között, hogy ez néha még jogszabály anomáliákat is okoz, ugyanis az EPR-ben például, csak egy példát mondjuk, hogy a szemetes zsáknak a megítélése az EPR és a termékdíj törvény által nem azonos. Hát ennek megfelelően, ez tipikusan egy olyan példa, ahol az EPR hatály alá ez nem került be az értelmezések szerint, mivel ugye ez nem csomagoló eszköz, de a termékdíj meg korábban éveken keresztül ezt egyébként csomagoló eszköznek tekintette, ebből adódóan fizetjünk érte termékdíjat, így ez most is megmaradt, tehát vannak ilyen anomáliák, de hogyha a jövőjét nézzük a termékdíjnak, akkor két út áll tulajdonképpen a termékdíj előtt. Az egyik az, hogy teljes mértékben el fog sorvadni, és valamilyen módon ugye a fizetési kötelezettség vagy beépül az EPR-be, vagy más módon fogja megoldani a NAV ezt a kérdést. Ez azt jelenti tehát, hogy mondjuk eltűnik majd a termékdíj. Ma nem biztos, hogy ez az, ami a legvalószínűbbnek tűnik, hanem inkább a másik út, ami azt jelenti, hogy ez egyfajta adóformává fog válni, mint ahogy mondtam, ugye most is ugyan díjnak hívjuk, de az adóknak a tulajdonságait viseli magán. Na, alapvetően, hogyha ez azonban egy adóvá válik, akkor ennek a mögöttes indokoltságát föl kell ruházni új elemekkel, ami azt jelenti, hogy a termékdíjat most már, ha fizetjük, és akár újabb termékek is bejöhetnek, amik mondjuk termékdíj kötelesek lesznek, akkor inkább egy vásárlói szokásoknak a megváltoztatására fog törekedni ez a díj, illetőleg valamilyen adott úgynevezett vásárlói irányokat fog meghatározni, hogy például minél kevesebb környezetre káros anyagot vásároljunk, mert mondjuk ugye az egyik, ami nagyon káros, az termékdíj köteles lesz, egy másik, az kevésbé. Nem lehet ma már, hangsúlyozom, a termékdíj mögé azt az indokot berakni, ami az egyik legnagyobb indoka volt, hogy bármilyen a hulladék keletkezésével, kezelésével, az azzal kapcsolatos újrahasznosítással kapcsolatos finanszírozásba beleszólna, ugyanis ez teljes mértékben a MUHU-nak a látókörébe tartozik, és hát arra ugye az EPR díj az, ami bevezetett. Én ma, ha voksolnom kell, akkor én azt mondom, hogy hosszabb távon, vélhetően a termékdíj, de ez elég hosszú távon, meg fog szűnni, ugyanis jelenleg én szerintem ebből olyan minimális bevétel keletkezik, ami még azt is megkérdőjelezi, hogy ennek a NAV oldalán lévő adminisztráció díjait vajon fedezi-e.
Ellenőrzések és szankciók egyébként már vannak az EPR díj befizetésére vonatkozóan?
Nem tapasztalunk jelenleg olyat, hogy az EPR-ben ellenőrzések lennének. Ennek nagy valószínűséggel az a magyarázata, hogy egyelőre maga a MOHU is és a hulladékgazdálkodási hatóság is azon az állásponton van, hogy még mindig örül annak, hogy minél többen, tehát minél nagyobb százalékban lehet elérni azt, hogy az EPR kötelezettségeket teljesítik, valamint ugye az összes gazdálkodó még mindig tanulja azt, hogy az pontosan az EPR vonatkozásában és a hulladékgazdálkodással kapcsolatosan milyen feladatai vannak. Azzal tisztában kell azonban lenni, hogy a jogszabály az tartalmaz szankciókat arra, ha valaki nem teljesíti az EPR kötelezettséget, és elég szigorú szankciókat tartalmaz, többek között egy olyan nagyon szigorút, hogy magát az érintett terméknek a forgalmazását is le lehet állítani, amennyiben valaki nem tett eleget a kiterjesztett gyártói felelősségi díj befizetésének. Ugye az ellenőrzésnek a problematikájáról már annyiban beszéltem, és annyiban már érintettem, hogy ugye az EPR-t az egy konceszor az, aki kezeli, és az, aki beszedi, illetőleg ő az, aki a bevallásokat is kezeli. Ugye ez a MOHU, aki ezt nagyon hosszú időre nyerte el ezt a konceszori feladatot, azzal tisztában kell lenni, hogy a MOHU az egy gazdálkodó szervezet. Ő ugye nyilvánvalóan a jogszabályból adódó konceszori feladatokat gazdaságosan szeretné ellátni, aminek ugye feltétele az, hogy annyi EPRD mindenképpen valahogy a forrásként jelentkezzen nála, ami alkalmassá teszi arra, hogy gazdaságosan tudja ezt a tevékenységet ellátni. Tehát a MOHU-nak minden körülmények között érdeke lesz az, hogy egy idő után valamilyen szintű ellenőrzési folyamat meginduljon az EPR vonatkozásában. És ahogy mondtam, ugye ezt az ellenőrzéseket alapjaiban a MOHU nem tudja végezni, hisz ő nem hatóság, természetesen valamilyen szinten lehet majd szerepe, de hatóságként nem léphet majd fel. Ezt ugye az úgynevezett hulladékgazdálkodási hatóság fogja koordinálni, felügyelni, és ő lesz majd az, aki egyébként a hatósági szankciókat is megállapítja. Az elején legalábbis az ellenőrzések megkezdésénél, és talán ilyen ellenőrzési folyamat már lehetséges, hogy van is, vagy ennek a kezdeti formái, hogy ugye úgynevezett adatok alapján, adatok elemzésével fogják ezt elvégezni, nem ilyen helyszíne kimenve és ott megállapítva valami fajta tényeket, vagy helyszíni szemlét tartva. Egyszerűen az adatok elemzéséből megállapítható lesz az, hogy mondjuk valaki harmadik országból árut hoz be, vámkezel, és mégsem regisztrált az EPR-ben. Ugye ez nyilvánvalóan azért helytelen, mert az az áru, ami maga az áru nem is EPR köteles, de a rajta lévő csomagolás, amit meghoztak, lebontottak, kidobtak, az már minden körülmények között az EPR hatály alá tartozik. Csak azt akartam érzékeltetni, hogy relatív milyen egyszerű ellenőrizni és megállapítani, hogy egy importőr például a NAV-nál nyilvántartva van, fizetett vámterhet, és akkor csak össze kell azzal párosítani, hogy az EPR-ben még csak nem is regisztrált.
Önök az adóinfót, az Inforádió adómagazinját hallották. Mai beszélgető partnerem Falcsik István, az RSM Vám jövedéki és hulladékgazdálkodási tanácsadás üzletágának vezetője volt. Búcsúzik a műsorvezető, Sipos Ildikó.